Rádió Egyetem. Bengi László előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Bevezetés a kultúratudományba.
Üdvözlök mindenkit. Ugye, múlt alkalommal ott fejeztem be, hogy röviden beszéltem a felvilágosodásnak átfogóan a kultúra fogalmáról, és jeleztem azokat a tendenciákat, amelyek ellentmondásos módon a felvilágosodásban az egyike az a kultúra fogalom univerzalizálódása, tehát hogy minden ember részesülhet a kultúrában, egészségére, minden embernek lehetősége van arra, hogy részt vegyen benne, tehát senki nincs belőle kizárva. A kultúra az nem az elitnek a kitüntetett és kiváltságos terepe, tehát bárki eljuthat ide, mint lehetőség. Persze nem arról van szó, hogy mindenki részt is vesz ebben, de a lehetősége megvan hozzá mindenkinek, aki bír azzal, amit józan észnek nevezünk, mert hogy másik oldalról a normatív aspektus, az előíró aspektus, hogy a kultúrát a józan észnek, a racionalitásnak kell vezetnie. És olyan kultúrát kell felépíteni, ami egy racionalitás által irányított, racionalitás által vezetett életmódot jelent az emberek számára. Ezért tehát a felvilágosodás univerzalisztikus, egyszeres, mint normatív kultúra fogalmának van egy utópikus jellege is, tulajdonképpen egyfajta harmadik jellemzőként tehetjük hozzá. Tehát ez az, ami nagyjából a felvilágosodás, most visszautalva a múlt alkalomra, illetve nagyon vázlatosan jellemzi. Ez a kultúra fogalom később erőteljesen megváltozik, tehát a 18.-19. század végétől kezdődően ez a kultúra fogalom jelentős módosulásokon megy keresztül. Bizonyos értelemben túl tágnak bizonyul, túl univerzálisnak bizonyul a kultúra fogalma, más oldalról pedig túl szűknek, vagyis túl normatívnak. Tulajdonképpen ez az ellentmondás, ez a feszültség vezet ahhoz, hogy más irányba kezdenek el tapogatózni, tájékozódni azok, akik a kultúrával foglalkoznak. És a kultúrának bekövetkezik egyfajta relativista széttagolódása. Tehát innentől kezdve, legalább a 18-19. Század fordulójától kezdve, nyilván vannak előzményei, tehát most nagyon nagy vonalakban jelzem csak a folyamatot, tehát a 18. század végétől, a 19. század elejétől kezdődően egyre inkább a kultúra tagoltságát kezdik el érzékelni. Azt kezdik el érzékelni, és arra helyezik a hangsúlyt, hogy a kultúra az nem egy ilyen monolit, homogén egység. Nem az, amit pusztán a racionalitás irányít, vagy pusztán a racionalitásnak kellene irányítania, hanem valami sokkal összetettebb dolog. Lehet azt is mondani ebből következően, sokkal érdekesebb dolog is talán, de ez már kinek-kinek a belátására van bízva, hogy hogyan érzékeli. Melyek azok a tényezők, amelyek e felé vezetnek, tehát a kultúra relativista széttagolódása felé? Az egyik nagyon fontos szereplője ennek a folyamatnak az Herder, tehát egy német bölcselő, német filozófus. Herder, neki van egy nagy műve, amely azt a címet viseli magyarul, hogy az eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. Tehát lényeg az, hogy Herder foglalkozott történetfilozófiával, az emberiség történetével, a mű címe szerint, és afelé az álláspont felé hajlott, vagy azt ismerte fel, ha valakinek így jobban tetszik, hogy nem beszélhetünk egy kultúráról. Ha nem pusztán a jövőt nézzük, amelyben elképzelünk egy utópiát, hogy mint a felvilágosodás tette, hogy a jövő majd egységesen egy univerzális, egységes, racionális kultúra fogalom lesz, tehát ha nem csak a jövőt nézzük, a múlttól függetlenül, sőt, tegyük hozzá a jelentől függetlenül, hanem megnézzük azt, hogy mégis mit mutat az emberiség történelme. Hiszen a jövőt nem ismerhetjük, mondhatjuk ezt, a múltról viszont rendelkezhetünk ismeretekkel. Ha végig tekintünk a múlton, akkor azt látjuk, hogy szó nincs arról, hogy egy kultúra lenne. Éppen ellenkezőleg, kultúrák sokaságát látjuk. Na most erre a felvilágosodás persze azt mondja, hogy igen, ez a babonának és egyéb dolgoknak a következménye, ezt meg kell szüntetni. Herder viszont úgy látta, hogy nem pusztán erről van szó. Úgy is lehet, hogy azt gondolta, vagy azt ismerte föl, hogy lehet, hogy ez szükségszerű. Tehát, hogyha a múltban nem arra mutató jeleket látunk, hogy a kultúra egységessé váljék, univerzálissá váljék, hanem a múltban a kulturális sokszínűséget tapasztaljuk, akkor miért kéne ebből arra következtetnünk, hogy de majd a jövőbe egy kultúra lesz és univerzális? Miért nem lehet inkább azt gondolni, vagy miért nem az a természetes következtetés, hogy akkor ezek szerint többféle kultúra van, és a kultúra lényegéhez tartozik a sokszínűség, a többféleség, a változatosság. Tehát Herder inkább ezt az álláspontot vallotta, hogy fogadjuk el a múltnak a tanúságát, úgymond, tekintsünk egy kultúra helyett sok kultúrát, kultúrák összességét vagy csoportját tekintsük. Azt látta ugyanis, hogy az egyes csoportok, amelyek legyenek korszakok vagy egyes koroknak az emberei, legyenek nemzetek, legyenek különböző társadalmi csoportok, tehát a különféle csoportok, akiket időben, térben, történetileg elkülöníthetünk, ezek a csoportok mind-mind létrehozzák a maguk kultúráját, és ebben a maguk által létrehozott kultúrában élnek. És ebből adódik a kultúrának a változatossága és sokfélesége. És ugye ez a társadalmi tagozódás, valamint egyúttal a történelmi változás, az miért érne véget? Nem ebbe az irányba haladunk, továbbra is megvan a nemzeti tagozódás, mondja Herder a maga idejében, továbbra is megvan a társadalmi tagozódás, és annak se látjuk jelét, hogy a történelem véget ért volna, tehát nem következtethetünk arról, hogy a későbbiekben ezek a csoportok valami egységes, homogén dologgá olvadnak össze. Az emberiség fogalma túl általános. Ezért el kell ismernünk, mindenkinek persze joga van a kultúrához, de éppen az, hogy minden ember részt vehet a kultúrába, az azt jelenti, hogy minden ember a saját kultúrájában tud részt venni. Ha megfosztjuk az embert attól, hogy a saját kultúrájának legyen a részese, valami univerzális kultúra jegyében, vagyis egy normatív aspektust érvényesítünk, akkor lehet az is, hogy megfosztunk sok embert egyáltalán a kultúrához való jogtól. Mert megtagadjuk azt, hogy az ő saját kultúráját elismerjük kultúraként. Vagyis itt a felvilágosodás az egy kizáró álláspontot takar. Tulajdonképpen annak ellenére, hogy elismeri azt, hogy minden ember a maga általánosságában a kultúra része, valójában azt megtagadja az emberektől, hogy mindenki a saját maga kultúrájának a része legyen. Ez akkor lehetséges, az utóbbi, ha elismerjük tehát a kultúrák sokféleségét, tagoltságát, relativitását, tehát viszonylagosságát, amelyről korábban szintén beszéltem. Persze, ha így van, akkor további következményekkel kell számolnunk. Ha elfogadjuk azt, hogy az egyes kultúrák azok magukban egy sajátos rendszert, egy sajátos életvilágot, egy sajátos összefüggést képviselnek. Tehát az egyes kultúrák maguk sajátos összefüggést jelentenek, egyfajta zárt egységeket jelentenek Herder számára. Tehát ha a kultúrákat ilyen zárt egységként tekintjük, akkor nem nagyon beszélhetünk fejlődésről. Nem nagyon mondhatjuk azt, hogy az egyik kultúra jobb, mint a másik. Hiszen ha azt mondanánk, hogy az egyik kultúra jobb, mint a másik, akkor ez megint azzal lenne egyenértékű, hogy valakit tulajdonképpen megfosztunk a saját kultúrájától. Azt mondjuk, hogy hát igen, neked is van valami, de az igazából nem jó, annak a másiknak az a jó, azt kellene neked is megtanulnod, a sajátodat pedig elhagynod, hiszen az jobb. Herder nem egy ilyen típusú normatív fogalomban gondolkodik, hanem azt mondja, hogy ezek a kultúrák egyenértékűek alapvetően, vagy legalábbis összehasonlíthatatlanok. Zárt egységet képviselnek, és ezen zárt egységükben nem mérhetőek össze. Ezért nem is ítélhető egyik jobbnak, mint a másiknak. Vagyis Herder a történelemben nem egyenes vonalú haladást, vagy fejlődést lát, és a 19. századtól egyre többen kételkednek abban, hogy a történelem az felfogható lenne úgy, mint ami valami primitív dologtól, valami egyre szofisztikáltabb, egyre összetettebb, dolog felé halad, hogy majd elérjen ugye, egy ilyen utopisztikus koncepcióba. Tehát a történelem az alapvetően nem egyenes vonalú fejlődés jelent. És ebből persze le kell vonni, vagy le lehet vonni egy olyan következtetést is, hogy akkor ezek szerint az európai kultúra az nem a történelem csúcspontja. Vagyis nem biztos az, vagy nem állíthatjuk joggal azt, hogy mi vagyunk a legjobbak, vagy legalábbis az addigi történelem tekintetében a legjobbak, akik a történelem aktuális jelenében állunk, hanem nem vagyunk jobbak, mint előttünk más klasszikus kultúrák. Rosszabbak sem feltétlenül, tehát ez azt is magában foglalja azért egy másik irányban, hogy nem is tüntethetjük ki a klasszikus kort, mondjuk a görögséget, vagy az antikvitást, mint ami egy ilyen abszolút idilli dolog volt, vagy egy abszolút művészi korszak volt, és akkor az volt az igazi, és ahhoz kéne visszatérni. Erről sincs szó. Tehát a jelen felszabadul a visszatérés, a nosztalgia, az antikvitásnak a megismétlése által jelentett kényszer alól, tehát a jelen mentesül attól, hogy más kultúrához igazodjon, de másik oldalról azt sem mondhatja, hogy ő kitűnőbb lenne ezen más kultúráknál. Tehát mind a két oldalra, mind a két irányban fontos az az elhatárolás, amelyet 18. század vége, 19. század eleje megtesz. És ez tehát összefügg azzal, hogy Herder számára, illetve a korai romantikus filozófia bölcselet számára, tehát a kultúra az nem egy általános és eszményi mérce, de mindannyian a kulturális relativizmus jegyében gondolkodnak. Ugyanakkor van egy más típusú univerzalitás, amelyet a kultúra kapcsán mondanak, amelyről beszélnek Herder is, illetve a romantika kori filozófia is. Egy más típusú univerzalitást állítanak a felvilágosult univerzalizmus helyébe, a ráció univerzalitása helyébe lép egy másik átfogó jellege a kultúrának. A kultúra azért univerzális a romantika kori bölcselők szerint, mert lényegében azt a világot jelenti, amelyben élünk. A kultúra maga egy sajátos világlátást jelent. A világnak egy sajátos értelmezését, leírását, megformálását. Vagyis tulajdonképpen a kultúra révén jön létre az a világ, amiben élünk. Tehát az igazából az emberi világ az nem merül ki, mondják ők, abban, hogy van egy fizikai környezetünk, amiben hol meleg van, hol hideg van, hol éhesek vagyunk, hol meg jól lakottak, és a többi, és a többi. Tehát nem merül ki pusztán egy fizikai környezetben. Ma világunk az mindig ennél, ehhez képest valami más. Akár mondhatjuk azt, hogy ehhez képest valami több. És az, amiben a mi világunk más, hogy értelme van a dolgoknak, hogy összefüggése van a dolgoknak, hogy jelentése van a dolgoknak, hogy nem pusztán a jelenben kell valahogyan igazodnunk a világhoz, hanem képesek vagyunk időben és térben alakítani a saját valóságunkat, a saját életkörülményeinket és életmódunkat, mindez a kultúrának köszönhető, mondja a romantika kori filozófia. Ebben az értelemben tehát a kultúra az mindig világképet jelent, és a világunk az mindig kulturálisan közvetített. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a kultúra univerzális, számunkra, egyes ember számára univerzális, vagy egy nemzedék számára, egy kor számára, egy nép számára univerzális, tudnélik azt a világot, amiben él, vagy élünk, azt a kultúránk építi föl, a kultúránk alkotja meg. És más embereknél, más nemzeteknél, más koroknál pedig az ő kultúrájuk egy másik világot alkotott meg számukra. Tulajdonképpen ők egy más jellegű világban éltek. Más összefüggéseket tartottak fontosnak, más értelmet tulajdonítottak az egyes jelenségeknek, és a többi, és a többi. Tehát más kultúra, más világot jelent, de mi ezen a világon nem tudunk csak egyszerűen kívül lépni, hiszen ez a mi saját világunk. Számunkra ez adódik világként. Tehát ennyiben univerzális, de ez az univerzalitása a kultúrának nincs ellentétben azzal, hogy a kultúrák azok egymáshoz képest viszonylagosak, vagyis önmagukban teljes, de egymással nem összemérhető zárt rendszereket, egységeket képeznek. És van egy további következménye viszont annak, hogy a kultúra univerzális számunkra. Innentől kezdve ugyanis, tehát abban a típus értelemben, ahogy Herder és követői és a romantika meghatározzák a kultúrát, ebben az értelemben a felvilágosodás kultúra fogalma nonszenszé válik. Hiszen a felvilágosodásnak az utópikus kultúra fogalma az azt foglalta magába, hogy ha a jelent nézzük a felvilágosodás nézőpontjából, akkor a jelenben az, ami racionális, na az valóban a kultúra rangjára méltó. De az, ami nem racionális, az igazából nem méltó arra, hogy a kultúra része legyen. Vagyis egy csomó jelenség a jelenből, az mint egy kívül esik a kultúrán. És nagyon sok ember, aki nem képes használni a józan eszét, az még nem emelkedett föl odáig, hogy a kultúra teljes jogú tagja legyen, vagy hogy a kultúra része legyen. Tehát az életnek, a jelenbeli életnek, a jelenbeli világnak számos mozzanata kívül esik a kultúrán, a felvilágosodás számára. A romantika kori filozófia számára ez azért nonsense, mert maga a világ az, amit a kultúra közvetít. Tehát aki benne él egy világban, az benne él egy kultúrában. Nem lehet ezen kívül elképzelni azt, hogy összefüggően értelmesen cselekszünk, és mások cselekedetét értelmezzük. Tehát mindenképpen, aki már egyszerűen emberi létet él, az szükségszerűen ezen oknál fogva kultúrában él benne. Tehát a felvilágosodásnak ez a kizáró, megosztó szemléletmódja itt értelmét veszti, éppen a kultúrának, mint világképnek az univerzalitása folytán. És megint ebből ugye komoly következmények adódnak. Ez azt jelenti, hogyha mindannyian benne élünk a kultúránkban, és egy közösség a maga közösségi kultúrájában él benne, akkor milyen módon lehet egy ilyen közegben azt mondani, hogy valami az jó, valami meg nem jó? Akkor a kultúrának, még ha megfeszülünk, akkor is része mondjuk a babona, meg a vakhit és egyéb dolgok. Tehát ha egyszerűen egy ilyen kultúrában élünk benne, amiben ez jelen van, akkor ennek a kultúrának ez része, és nem lehet azt mondani, hogy az lenne jó, ha ez nem is lenne része. Ez egy ilyen abszurd elgondolás, hogy milyen módon zárjuk ki, hogyha sokan eszerint cselekednek, eszerint élnek, vagy befolyásolja ez az életüket. Tehát a kultúrának az is része, amit esetleg mondjuk annyira nem tekintünk pozitívnak. De attól, hogy mi mondjuk kritikailag állunk hozzá, mondjuk, hogy nem szerencsés felfogást jelent, ez nem jelenti azt, hogy a kultúrának ne lenne része. És ha a kultúrának része, akkor valamilyen módon minket is meghatároz. A mi kultúránknak is része, még akkor is, ha esetleg ezt nem annyira örömmel ismerjük fel, vagy nem annyira örömmel fogadjuk. Minden esetre, amikor a jelenünk kultúrájáról gondolkodunk, akkor a romantikától kezdődően, vagy a 18. század, 19. század fordulójától kezdődően ez sokkal több mindent foglal magába, mint a felvilágosodás számára. Belefoglalja a kultúrának olyan jelenségeit és rétegeit, amelyeket korábban inkább kizártak volna a kultúrából. Megnyitja azt a lehetőséget, hogy a kultúra fogalma egy más módon táguljon ki. Olyan értelemben táguljon ki, hogy azokat a rétegeket is magába foglalja, magába ölelje, meg tehát eddig nem voltak a része. Ne csak egy racionális elitkultúrát foglaljon magába, hanem ha maga a kultúra az, ami a világunkat létrehozza. Maga a kultúra nem más, mint az, ahogyan a világunkat nézzük és értelmezzük. Akkor a mindennapi cselekvéseink is részesei ennek a kultúrának. És ugyanúgy a köznapi emberek is részesei ennek a kultúrának, és nem csak a kimagasló elit az, ami ennek a kultúrának része és képviselője. Tehát mélységében a kultúra radikálisan ki tud tágulni, a kultúra fogalma. És egy csomó olyan dolgot tud magába foglalni, amelyet az eddigiek alapján nem foglalhatott magában, ahhoz képest egy sokkal szűkebb fogalom felé haladt. Na, ennek különböző állomásai voltak, tehát annak, ahogyan a kultúra fogalma egyre inkább kiterjedt, egyre több mindent, mélységében egyre több mindent magába. Az egyik nagyon fontos mozzanat, és ez konkrétan a romantikában bontakozott ki, amikor is a kultúra fogalma magába ölelte a népi kultúrának a fogalmát, vagy a népi kultúrának a rétegét. Természetesen jelen volt az elitkultúra, a magas kultúra, a művészetek, a történelemnek a hagyománya, tehát nem arról van szó, hogy ez most már ne lett volna a kultúra része, természetesen ez is jelen volt, de megjelent az elitkultúra mellett, a felső, vékony réteg mellett, megjelent nagyon erőteljesen a népnek a kultúrája, mint népi kultúra, vagy mint népművészet, amely része a kultúra fogalomnak. Tulajdonképpen az etnográfiának a kialakulásánál járunk, a néprajznak a kialakulásánál járunk, történetileg is ekkor alakul ki, ekkor jelenik meg egy nagyon erős érdeklődés a népi kultúra, a népművészet, a népzene, a népköltészet iránt. Tudjuk jól, hogy számos gyűjtés ekkor indul németeknél, másutt is, illetve egyáltalán számos írónak az érdeklődése fordul nagyon erőteljesen mondák, népregék és a többi felé. Tehát ez egy korjelenség ekkor, és ez szorosan összefügg az etnográfiának, a néprajznak a létrejöttével. És amikor ez létrejön, ez egyúttal, tehát a kultúra kibővítését is jelenti. Mi a motivációja tulajdonképpen ennek a folyamatnak? Milyen okok vezethetnek ehhez a folyamathoz? Hát nyilván számosak, és csak bizonyos példákat vagy elemeit ragadhatom ebből én is ki, tehát nyilván nem egy teljes leírásra tart ez igény, de néhány mozzanatot, néhány motivációt érdemes megemlíteni azért. A legfontosabb az az igény, amelyet a saját kultúra megértése jelent. Tehát az etnográfia eredete, kialakulása az nem csak egy ilyen objektív, tudományos törekvés, hogy hát itt van a nép, és akkor foglalkozzunk vele. Mert hát miért ne? Nem csak erről van szó az. Sokkal erőteljesebb motiváció az, hogy magamról akarok valamit megérteni. Saját magamról akarok valamilyen tudáshoz jutni, és azért, hogy magamról tudást szerezzek, ezért fordulok valami más felé, ami meg tudja világítani azt, hogy én ki is vagyok. Megvizsgálom ezt a másikat, és ezáltal jobban megértem önmagamat is. Megértem a másikat, és a másik megértése mindig önmegértést is jelent. Vagy a másikban bizonyos mértékig ugye saját magamat ismerem akár föl, a saját eredetemet ismerem föl. Ugyanis a hagyományos néprajz a saját megértését az eredet felől, az eredet megértése felől képzeli el. Tehát a néprajzban nagyon erős hangsúlya jelenik meg, hogy a népi kultúra, mint egyfajta ősi, eredeti, kezdeti kultúra felől értsük meg a saját kultúránkat, a saját jelenünket. Vagyis azt nézzük meg, hogy tulajdonképpen honnan jövünk. Melyek a kultúrának, a művészetnek azok a népi formái, amelyekből úgymond a magas kultúra is idővel kialakult. Csak hogy ez a magas kultúra, ez már nem mutatkozott minden szempontból kielégítőnek a romantika korában, és ez is motiválta azt, hogy a kultúrának olyan területeit keressék, amelyek még mentesek mindazoktól a hatásoktól, amelyet a magas kultúrában, vagy a jelennek a kultúrájában zavarónak éreztek. Ezek egyike, ez egyébként összefügg az erőteljes iparosodással és városiasodással ebben az időszakban. Tehát ahogy egyre inkább a mindennapi élet ipari termelés által vált meghatározottá, az ipar, kereskedelem befolyása döntően megnőtt, és ezzel összefüggésben a városok egyre nagyobbá és egyre fontosabb centrumokká nőtték ki magukat, egyre inkább kezdték érezni ennek a negatív következményeit is. És azt látták, hogy ez a folyamat nem csak pozitív, és éppen ezért lehet, hogy bizonyos esetekben tévútra vezet. És az, hogy hol vezet tévútra, hol jár a kultúrának valamiféle eltorzulásával, hol lehet megtalálni azt, amikor még a kultúra maga teljességében, valójában állt rendelkezésre, hogy így mondjam, ennek a kutatása véget is fordulna a népművészethez, a népköltészethez, tehát a népnek a kultúrájához, a népi kultúrához. Ott vélik felfedezni azt, ami még az iparnak a hatása nélkül, még a modern civilizáció hatása nélkül a maga ősi és eredeti formájában van jelen. Tehát ezért fordulnak egyik oldalról a népi kultúrához. Valamit a maga tiszta formájában próbálnak ott megtalálni. Egy másik motiváció, az ezzel szorosan összefügg, az az, hogy az újonnan kibontakozó modernizációs, civilizációs folyamatok, és nagyon hangsúlyosan városiasodásnak, az urbanizációnak a folyamata, olyan élethelyzetnek, életkörülményeknek a kialakulásához vezettek, amelyek ismeretlenek voltak, amelyek újak voltak. Logikusan. Hát ezt jelenti a modernizáció, új életkörülmények, új életfeltételek alakulnak ki. Csak hogy az új életkörülmények kialakulása, az egyfelől lehet nagyon jó, de másfelől mindig van egy elbizonytalanító hatása is. Mindig magában hordozza az, hogy egy olyan szituációba kerül az ember, amelyet nem ismer. Tehát hát ugye ezért új számára, mert ismeretlen szituáció, újonnan kialakult szituáció. És ebben a szituációban nem mindenképpen érzi magát magabiztosnak. Azt érzi, hogy itt még olyan dolgok is történnek, amelyben nem tudja, hogy hogyan kell reagálni, nem tudja, hogy hogyan kell viselkedni, nem tudja, hogy milyen stratégiákat kell választani. És ez például egyébként meghatározó volt az urbanizáció esetében konkrét személyes tapasztalatként is, hogy egy faluból a városba érkező ember nem tudja azt, hogy mit szokás a városban csinálni, hogyan szokás a városban viselkedni, milyen életstratégiákat kell és milyen viselkedési stratégiákat érdemes a városban követni. Hát ha valaki 19. század, sőt 20. század elejé szép irodalmat olvas, akkor ez nagyon határozott tapasztalatként jelenik meg nagyon sok alkotásban, és csak középiskolai olvasmányokra utaljak, elég, ha valaki Kosztolányitól az Esti Kornél harmadik fejezetére gondol, amely azzal kezdődik, hogy Esti Kornél Sárszegről életében először ugye Budapestre utazik, az, hogy Fiumébe utazna, azért Budapestre megy vonattal, és Pesten tölt néhány órát, egy éjszakát, és azt tapasztalja meg, hogy milyen is a pesti ember. Milyen is a város egy kisvárosból nézve. Mit jelent a metropolis a vidékből nézve. És bizony ez egy ambivalens tapasztalat. Valaki nem emlékszik rá, akkor olvassa el. Egyszerre jelent egy hatalmas élmény számára, és egyszerre jelent valami fájdalmast is, valami szomorút is. Tehát ambivalens a tapasztalat, és látszik, nem tudja azt, hogy hogyan kell viselkedni, nem tudja azt, hogy ott mi a szokás. Tehát mindig az ember személyes tapasztalatában, de átfogóbban is. Egy új helyzetnek, új életkörülményeknek, új életfeltételeknek a kialakulása, az nem csak pozitív hozadéka, hanem van egy bizonytalanságot eredményező hozadéka is. Jelentkezik egy orientációvesztés is ebben a szituációban, és ez az orientációvesztés is vezet ahhoz, hogy valami stabil pontot keresnek, valami olyan fogódzót keresnek, amihez képes lehet viszonyítani. És a népi kultúra az egy ilyen lehetséges fogódzó megint csak. Tehát részint mentes még ugye a modernizálódásnak, a modernizációnak az ellentmondásaitól, másfelől pedig egy új szituációhoz segíthet egy viszonyítási pontot találni. Tehát egyfajta, ilyen értelemben akár egyfajta menekülésként is lehet ezt értelmezni, vissza a népi kultúra felé, hogy az újnak vannak ilyen rettentő, ismeretlen, homályos, félelmetes, félelmet keltő, vagy otthontalanságot sugalló tapasztalatai, benyomásai oldalai, és efelől visszatérni valami otthonoshoz, ahol megtaláljuk a nyugalmunkat, megtaláljuk a békénket, ahol jól be tudjuk lakni a magunk életkörülményét. Ezt is keresik a népművészetben és a népi kultúrában. Tehát az orientációvesztéssel szemben egyfajta biztonságkeresésnek, autentikusnak a keresését is jelenti. Tehát ez egy másik lehetséges motiváció. De ide tartozó motiváció az is, hogy szemben az egyetemes művészettel a nemzeti művészetnek a hagyományát, az eredetét is jelenti a népművészet, tehát jelenti a romantika számára a népművészet. Tehát egy olyan kánonnal, egy olyan művészet felfogással szemben, amely egy univerzalisztikus, amely egyetemes emberi értékekről szól, ami klasszikus és örök művészet, akár kifejezetten az antikvitás művészetét tüntetve ki. Tehát ezzel a klasszikussal és örökkel szemben, egyetemes emberivel szemben beemeli a művészetbe a nemzetnek a fogalmát, a nemzeti értékeknek a fogalmát. Ugye a nemzetállamok korában járunk, nemzeti öntudatra ébredésnek a korában, ahogy ezt ugye közhelyesen a romantika kapcsán, romantika kora kapcsán szokták mondani. Lehet így is ennek összefüggésében is értelmezni a népi kultúra felé való fordulást. Természetesen ez a romantika alkotói számára soha nem jelentette az egyetemes emberi művészetnek, vagy kultúrának, vagy értékeknek a megtagadását. Tehát soha nem arról volt szó, hogy na hagyjuk ezeket a görögöket. Nem, szükség van a klasszikus művészetre, szükség van az örök érvényű művészetre természetesen. Csak azt mondták, hogy ami egyetemesen emberi, az nagyon jó, de amellett éppi fontos és éppi értékes, amely mondjuk egy nemzethez kötődik, és egy nyelvhez kötődik, és ilyen értelemben nem a klasszikus, általános, egyetemes művészetnek az öröksége. Miért? Mert az identitásnak más-más, az önazonosságnak, az emberi szerepnek, az emberi létnek más-más rétegét képesek megvilágítani. Az egyik meg tudja világítani az emberi létnek az általános jegyeit, jó. De éppen arról beszéltem előbb, hogy a romantika indulásától kezdve már nem egy kultúra van, hanem kultúrák vannak. Márpedig azt, hogy milyen kultúrában vagyok, melyik az én saját kultúrám, szoros összefüggésben a nyelvemmel, mert a romantikában nyelv és kultúra elválaszthatatlanok egymástól. Tehát a saját kultúrámat nem érthetem meg pusztán egy egyetemes kulturális örökség felől. Ahhoz szükség van egy nemzeti kulturális örökségnek, a nemzeti hagyományoknak az ismeretére, mint amit mondjuk Kölcsey hangsúlyoz, hogy a saját, az identitásomnak az egyik közösségi rétegét, az adott nyelvhez, néphez vagy nemzethez fűződő rétegét legyek képes megérteni, reflektálni, értelmezni, és akár kritikailag viszonyulni hozzá, hogyha azt tartom szükségesnek. De ahhoz, hogy erre képes legyek, ehhez szükség van ennek a hagyománynak a felismerésére, illetve elfogadására, ennek a beemelésére a művészetbe. Tehát, hogy van az egyetemes emberi művészet és kultúra mellett egy nemzeti kultúra is. Ezzel is összefüggésben áll. Tehát nemzeti történelem, nemzeti hagyományok elismerésével is összefüggésben áll a néprajznak a kialakulása, illetve a népi kultúra felé való fordulás. Ez is az egyik lehetséges motivációja tehát. Talán a harmadik volt ez, amit most a felsorolásban mondtam. És további motivációja lehet még egyfajta társadalmi integrációnak a képviselése is. Tehát, hogy nem csak az elit, legyen ez bármilyen szempontból meghatározható elit az, aki a kultúra része, hanem igenis a nép is része a kultúrának. Tehát nem lehet elhatárolni, nem lehet az adott esetben egy közösséget ketté választani, hanem mindegyik rétege más-más módon, de épp oly releváns módon járulhat hozzá a közös kultúrához. Ez persze megint részint összefüggésben áll a nemzetállamok eszméjével. Egy nemzetállam attól nemzetállam, hogy van egy belső integratív tényezője. Hát ezen belső integráció pedig elég nehezen lenne elképzelhető, ha mondjuk a nem elithez, nem polgári réteghez, mondjuk a paraszti réteghez, földművelő réteghez, azt mondják, az nem tartozik bele, arra nincs szükség. Hát ez minden lenne, csak nem integráció, ami pedig történetesen a romantikakori nemzetállami eszménynek nem lenne éppen segítője. De emellett valóban egy igény is megmutatkozik arra, hogy a társadalom egészét azt egy szerves egységként kezeljék, és ebben a szerves egységben, megint csak egy jellegzetes, romantikus, organicista fogalom, ebben a szerves egységben mindenkinek meglegyen a maga szerepe és helye, ilyen módon tehát a népnek is, a paraszti kultúrának is, és ezért a népi kultúra szintén beemelendő annak a fogalmába. Tehát ezek talán azok a motivációk, amelyek szemben egy elvont, gépies, ipari, egyetemes, racionális, részint a felvilágosodásból, részint a modernizációból adódó kultúrafogalommal szemben, egy romantikus, organicista, kulturális értelemben relativista kultúrafogalomhoz, a népi kultúrát integráló kultúrafogalomhoz vezetett. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy amikor a romantika korában létrehozzák a népi kultúra fogalmát, akkor nem csak egy fogalmat találnak meg, hanem egyszer s mint magát a népi kultúrát is megteremtik. Amikor a romantika népi kultúráról beszél, akkor nem fölfedez valamit, ami addig is jelen volt, csak nem vettek róla tudomást, hanem megkonstruál valamit, megalkot valamit, létrehoz valamit. Tehát ez nem valami érintetlen, ősi, eredeti, természetes dolognak a fölfedezése, hanem valójában nagyon is megalkotása ennek. Tehát amikor saját magát az eredet felől érti meg a romantika, akkor ez nem egy valódi eredet, hanem ez egy létrehozott eredet. Tulajdonképpen a romantika kori néprajz megalkot egy eredet mítoszt, egy eredet fikciót, amely felől érti aztán önmagát. Nyilván persze ez is egy sarkított fogalmazás, bár ha mondjuk arra gondolunk, hogy ugye Osszián alakjával mi történik, arra gondolunk, hogy a Kalevala sem olyan problémátlanul, felfedezett alkotás sem nagyon erősen ugye alkotott, létrehozott, megcsinált mű. Ha arra gondolunk, hogy amikor Tali Kálmán ilyen kuruc notákat hamisít, akkor is arról van szó, hogy egyébként költőileg hoz létre valamit, amely felől aztán megérthető, vagy valamilyen értelmezését kínálja föl a jelennek. Tehát, hogy amikor a romantika ehhez az eredethez nyúl vissza, akkor persze nagyon sok mindent megfigyel, föltár a múltból, föltár a népi kultúrából, de nem egy objektív népi kultúrát objektív fogalmát alkotja meg a népi kultúrának, hanem konstruál egy népi kultúrát. Lényegében, amikor a népi kultúra felé fordul, akkor tulajdonképpen kiemeli belőle azt, amit ő eredetinek vél. Kiemeli a népi kultúrából azt, amit ő ősinek vél. Kiemeli a népi kultúrából azt, amit érintetlennek tart. Valójában a romantika idejében sem lehetett már arról beszélni, hogy a népi kultúra az mentes lett volna mondjuk a modernizációnak, akár az iparosodásnak a hatásaitól. Ezek természetesen hatottak a népnek, a kultúrájára is. Tehát nem volt már egy ilyen érintetlen népi kultúra, az a romantika kori etnográfusoknak az értelmező tevékenységén múlott, hogy mi az, amire azt mondták, hogy na igen, ez ősi, ez eredeti, és mi az, amire azt mondták, hogy na nem, ez így igazából nem jó. Vagyis nagyon hasonló dolog történt, amiről ugye Branner kapcsán beszéltem, hogy vannak a kedvenc adatközlők, hogy azt keresték, azokat az adatközlőket, azokat a forrásokat keresték, amelyek az ő elvárásaiknak megfeleltek. És azokat, amelyek nem feleltek meg neki, azt nem, vagy jóval kevésbé vették tudomásul, valahol csak a periférián kapott helyet, és nem pedig a középpontjába. A középpontjába a romantikakori néprajz szemléletének, tehát olyasmi került, amit ők, mint eredetit, mint ősit, mint érintetlent véltek kitüntethetőnek. És ezt kiemelték lényegében, elszigetelték tulajdonképpen a népi kultúra szövedékéből, ha tetszik, vagy többi rétegéből. És ezáltal hoztak létre valamit, ami konstruált volt. És ez nem azt jelenti, hogy ez volt a legkorábbi, hanem az, hogy ők ezt jelölték ki eredetinek, ősinek és legkorábbinak. Hogy mi volt a legkorábbi, az meg vagy egybeesett ezzel, vagy sem, de nem ez volt benne a lényeges. Tulajdonképpen tehát megalkották, létrehozták a saját tárgyukat, részint a figyelemmel, részint az előfeltevéseikkel, részint akár szó szerint a költői vagy művészi alkotási folyamataikkal, megint csak ugye lásd a Kalevala példáját. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy bár valóban kutatásból, terepmunkából, gyűjtésekből indultak ki, de ebben az értelemben eredet fikciót alkottak meg. Na most ebből adódnak, illetve részint ehhez kapcsolódnak a hagyományos néprajzi kutatásnak bizonyos kérdései, és ennek a megváltozása aztán a 20. századi néprajztudományban, vagy az erre adott válaszok a 20. századi néprajztudományban. A romantikakori néprajz, a romantikakori etnográfia, az nagyon erőteljesen a gyűjtésnek és a klasszifikációnak, tehát az osztályozásnak a módszerét helyezte középpontba. Az volt a jelszava, hogy gyűjteni kell, és amit fölgyűjtöttünk, azt osztályozni kell. Vagyis úgy vélte, tehát a gyűjtés-osztályozás rendszerében, úgy vélte, hogy a néprajzot, a néprajzi kutatást, azt igazából a tárgya határozza meg. Vagyis az az eredeti, ősi, tiszta népművészet, vagy népi kultúra, amit kerestek, amit gyűjteni, megőrizni akartak. Tehát a tárgy határozza meg magát a tudományt, és nem pedig a tudósnak a nézőpontja, nem a tudománynak az elméleti kérdései. Csak hogy éppen ez a felfogás szolgálta arra, az elméleti nézőpontnak, az elméleti szempontoknak a kizárása szolgálta arra, hogy eltüntesse azt, hogy elfedje azt, hogy a romantikakori néprajz az valójában nem fölfedezi, hanem létrehozza a tárgyát, tehát, vagy enyhébben fogalmazva, fölfedezi és létrehozza a tárgyát. A kettő együtt, egymástól szétválaszthatatlanul van. Azáltal, hogy az erre irányuló elméleti kérdéseket nem tették föl, hogy nem az elméleti reflexióból származtatták a néprajznak, mint tudománynak az identitását, hanem a néprajznak a megcélzott tárgyából, ezáltal elfedték azt a jelleget, amiről nem akartak tudomást venni. Vagyis valójában, és a 20. századi néprajztudomány ezt többszörösen is tudatosítja, tulajdonképpen szempontból Görcnek, Brannernek a neve is akár említhető lenne itt, tehát tudatosítja azt, hogy a gyűjtőmunka, a terepmunka, a használt módszerek, azok mindig elméleti kérdésekkel szövődnek össze. Minden gyakorlati tevékenység elméleti problémákat is fölvet. És nem lehet a kettő között merev határt vonni. Másfelől, másik mozzanat, amely jellemezte a korai néprajzot, az az volt, hogy a kultúrához alapvetően analitikus szemléletmóddal közelítettek. Vagyis a kultúrát megpróbálták szétbontani, széttagolni különböző alrendszerekre. Szegmentálni próbálták a kultúrát. Van benne elitkultúra, van benne városi, mondjuk így tömegkultúra, van benne népi kultúra. És a kultúra rétegeit próbálták meg elkülöníteni, és még ezen belül is, ugye a népi kultúrában, ezen belül is a magas kultúrában jelen van az egyetemes emberi kulturális örökség, és jelen van a nemzeti hagyomány. Másfelől a népi kultúrában is szegmentálni, elkülöníteni, analízis módján szétválasztani kell az ősit, az eredetit, a tisztát, attól, amit már megérintett, a modernizáció megérintett, a civilizáció újabb alakulás története. Tehát egy analitikus, szétválasztó, szegmentáló szemlélet jellemzi a romantika kori etnográfiát vagy néprajzot, többek közt azért, hogy kiemelhesse a népi kultúrából is az eredetit. Az eredetit, amely felől saját magát jobban véli megérthetőnek. Ez viszont azzal járt, és megint a 20. századi néprajzban ez előtérbe került, tehát azzal járt, hogy háttérbe szorult a kultúra részrendszereinek, részterületeinek az összefüggése. Nem azt elemezték, nem arra voltak igazából kíváncsiak, hogy a különböző kulturális rétegek, arrendszerek hogyan hatottak egymásra, nem a kölcsönhatásra összpontosítottak, nem a különböző kulturális háttérrel érkező emberek egymással való kapcsolatára, interakciójára, tehát egyfajta kulturális interakcióra. Nem ez volt az, ami őket érdekelte, hanem a kultúra egyes rétegeinek a maga tiszta formájában való elkülönítése vagy analízise. Tehát a kultúrát részekből összeállónak látták, és nem annyira egy dinamikus rendszernek. Dinamikus rendszernek vagy, tehát nem annyira egy dinamikusan működő, történő valóságnak, amely kapcsolatok, kölcsönhatások sokaságából épül fel. Tehát a különválasztást és nem a kölcsönhatást hangsúlyozták, szemben a 20. századdal, amely inkább a kölcsönhatásokra helyezi. A különböző kulturális rétegek kapcsolatára, egymásra gyakorolt hatására helyezi a hangsúlyt. Ja. Ezen belül volt ugye különösen fontos a romantika számára a múltnak és a jelennek a kettéválasztás, hiszen a népi kultúrán belül is ezt az ősit és eredetit kereste, míg ezzel szemben a későbbiekben egyre nagyobb hangsúly került a hagyománynak a folytonosságára. Tehát, hogy múlt és jelen közé nem húzható egy éles határ, nem lehet, nem csak térben nem lehet szegmentálni a kultúrát, hanem nem lehet időben sem szegmentálni a kultúrát, hogy van egy tiszta múltbeli ősi kultúra, és aztán van egy ehhez képest lesüllyedt jelenbeli, vagy egy ehhez képest kevésbé jól működő jelenbeli kultúra, hanem a hagyománynak jelen van egy folytonossága is, amely megint csak azt mutatja, hogy a múltbeli kultúra is egy folyamatosan alakuló kultúra, és ez a folyamatos alakulás vezet a jelenbeli kulturális tapasztalathoz. Tehát a hagyomány folytonossága vált hangsúlyossá. A romantikában nagyon erős cél volt a hagyománynak az archiválása, a megőrzése. Tehát, hogy letűnőben van egy érintetlen kultúra, ezt meg kell őrizni. Tehát archiválni kell. Ezzel szemben a 20. században egyre erőteljesebbé vált megint az a tapasztalat, hogy a kultúra az egy folytonos alakulásban lévő dolog. Tehát az archiválással nem lehet valami múltbelit pusztán megragadni, mert ha múltbelit pusztán így önmagában megragadom, akkor megint csak kiemelem a kultúra folytonos alakulásának történetéből. És valójában egy ilyen mesterséges módon állítom meg a kultúrának a folyását. Tehát az archiválás az egy sokkal problematikusabb, sokkal összetettebb feladat, mint pusztán a múltbelinek a szimplán múltbeliként való megőrzése. Mert maga a múltbeli is egy folyamat része volt. És ugye tegyük hozzá, hogyha a sűrű leírás fogalmára gondolunk, azt úgy is értelmezhetjük, hogy a kultúra múltbeli elemeit nem önmagában, tiszta formában, hanem a maguk közegében, a maguk alakulás történetében tudjuk megérteni. Ha azt látjuk, hogy a kultúra egyes elemei hogyan alakultak, akkor tudjuk az értelmüket és a jelentésüket feltárni. Ez viszont azt jelenti, hogy nem lehet ilyen kiszakított módon archiválni a kultúrának a dokumentumait vagy az elemeit. Tehát az archiválás is egy jóval összetettebb műveletnek bizonyul. És ezzel szoros összefüggésben a múltbeli kultúrát, az archiválandó kultúrát, a megőrzendő kultúrát, az etnográfia korai szakasza az alapvetően statikusként látta, mint valami biztos pontot látta, ami állandóként megragadható, stabil, és ezért az önmegértésnek egy biztos fogódzója is. Ezzel szemben a 20. század egyre inkább óhatatlanul a maga dinamizmusában tekinti a kultúrát, tehát egy jóval dinamikusabb kultúrafogalommal él. Jó. Ezt szerettem volna a romantikus etnográfia kapcsán mondani, és akkor tovább menni afelé, hogy hogyan alakult a kultúra fogalmának az a mélységében értett kiterjedése. Hogyan foglalt magába a kultúra fogalma még további mozzanatokat. Tehát most látjuk, hogy a romantikában az elitkultúra mellé bekerült a népi kultúra, vagy a paraszti kultúra, ha valakinek úgy jobban tetszik, vagy a népművészet. De a későbbiekben más dolgok is bekerültek emellé, tehát nem állt meg a történet ezen a ponton, nem folytatódott a bővüléseknek a sorozata. A következő lépcsőfok, vagy a következő szakasz és következő tudomány, amelyről beszélni szeretnék, az igazából a kulturális antropológiának a megszületése és a létrejötte. Ennek a kezdetei, tehát ha a romantikának a kezdetei a 18-19. Század fordulójához kötődnek, tehát az 1700-as évek végéhez, 1800-as évek elejéhez kötődött ugye a romantika, akkor a kulturális antropológiának a kezdetei azok a 19. század végéhez, 20. század elejéhez kötődnek, tehát nagyjából 100 évvel későbbiek. Nyilván, mint hogy ezek nem pontszerűen történnek meg, tehát a romantika ugye jócskán még kiteljesedik a 19. század első felében, és amikor aztán a romantika már, vagy legalábbis a romantikakori etnográfia kiteljesedik a 19. század közepén, akkor kezd megjelenni már rögtön a kulturális antropológiának az előzménye, vagy kezdenek megjelenni az előzményei. A kulturális antropológia nem a népi kultúrát foglalta magába, foglalta bele a kultúra fogalomba, hanem persze nem idegen módon a kultúra romantikakori relativista fogalmától, de a primitív kultúrákat. Tehát az a fogalom, ami igazából megjelenik, ami azért alapvetően új, az a primitív kultúra fogalmának a megjelenése. Ennek az egyik feltétele, ez annyira talán nem érdekes, de megemlíteni talán szükséges, a civilizáció és a kultúra fogalmának az elválása volt egymástól. Tehát megkülönböztették egyre határozottabban a civilizációt a kultúrától, A civilizáció foglalta magában a technikai vívmányokat, az életkörülmények javításának a törekvését, vagyis a civilizáció esetében van haladás, van fejlődés, mondták ők, értelmezték így ezt a fogalmat, hogy ott egyre jobb körülmények közé jutunk, hiszen most lehet higiéniai, táplálkozási, egészség és oktatási körülményekre, tehát minden ilyenre lehet gondolni. Hát igen, itt nyilván egyre jobb helyzetbe jutunk, hogy mondjuk nem kunyhókba lakunk, és mindig rendelkezésre áll ivóvíz, és a többi, és a többi, tehát ugye lehetne sorolni. Ez mondjuk azt, hogy fejlődik, mondjuk azt, hogy halad. De a kultúrák az nem. Tehát a kultúrák azok viszont egyenrangúak egymáshoz képest. Na most persze ez a megkülönböztetés, ez valójában egy elég kétélű fegyver, és annak is bizonyult aztán a későbbiekben, tehát ez a fajta fogalom meghatározás, ez erősen problematikus, de a primitív kultúrák felé forduló érdeklődésben fontos szerepet játszott. Hiszen magában hordozza azt a lehetőséget, hogy a primitív kultúrák, a primitív népek, azok civilizálatlanok persze, de ettől a kultúrájuk még lehet épp oly érdekes, mint egy európai kultúra mondjuk. Tehát nem a civilizáltság az a mérce, amely alapján őket meg kell ítélnünk, hanem azt kell megvizsgálnunk, az ő kultúrájuk az igazából hogy működik. És ebben ugyanúgy egy saját kultúrát, egy kulturális világképet fogunk tapasztalni, mint ahogy a mi kultúránk is egy sajátos világképet jelent. És ennyiben természetesen, hogy ne vegyem evidenciának, ugye el kell mondani, hogy a primitív kultúra terminus, vagy a primitív népek terminus az nem értékmérő terminus, tehát a kulturális antropológiában, amikor ezt használják, akkor a primitív az nem a mi értelmünkben vett primitív, amit mondjuk a valaki kedves kollégájára mond, az nem túl nagy dicséret. Itt nincs egy ilyen mellékzöngéről szó. Tehát nem lekezelő a primitív megjelölés, hanem tulajdonképpen annyit jelent, hogy egyszerű. Tehát, hogy valami egyszerű formája a kultúrának, de az egyszerű forma az nem feltétlenül rosszabb, mint egy baromi bonyolult, már-már szinte megérthetetlen forma. Sőt, hát mindenki esetleg tapasztalhatta azt, hogyha valamit sikerült már az életben túlbonyolítania, akkor lehet, hogy az ember arra kezd el vágyni, hogy mennyivel jobb lenne ezt egyszerűen csinálni, vagy mennyivel jobb lett volna, hogy nem ennyi mindent próbálok ott becsomózni magamban, hanem hogy egyszerűen elintézem a dolgokat. Na hát itt is egy kicsit erről volt szó. Az a válság tapasztalat, amely már a romantikában is érezhető volt, tudnillik, hogy az európai civilizációban a modernizáció folyamata ellentmondásokhoz vezetett. Tehát ugye ez már szerepet játszott a népi kultúra felé fordulásban is. Ez a 19. század folyamán folyamatosan erősödő érzés volt. Tehát egyre több értelmiségi gondolta úgy, vagy élte meg úgy, hogy az európai civilizáció az tulajdonképpen tévútra futott. Valamit elrontottunk, és valamilyen rossz irányban haladunk. Ha tetszik, ugye, bár ez persze nem ilyen egyszerűen is ilyen konyhanyelvi módon fogalmazták, de akár azt is lehetne mondani, hogy kezdték azzal, hogy túlbonyolítottuk ezt a dolgot, és ez így már nem túl jól működő dolog. Egyre nehézkesebb, egyre több frusztrációval jár az emberek számára, egyre kevésbé érezzük otthonosan magunkat a saját világunkban, miközben a kultúrának az lenne a célja, a funkciója, hogy otthont adjon számunkra, hogy a világunkat, mint otthont teremtse meg, amelyben otthonosan mozgunk, élünk és vagyunk, ehelyett valami túlbonyolított, tőlünk idegen, minket frusztráló, túl sok tapasztalattal járó, túl sok kényszerrel járó, szerepek sokaságát ránk kényszerítő konglomerátum lett belőle, amiben leginkább elveszteni tudjuk magunkat, de semmiképpen nem megtalálni. Hát mi lenne akkor a megoldás? Valamilyen választ kell erre találni, és ahhoz, hogy hol találunk erre választ, hát ha túlbonyolítottuk a dolgot, akkor nézzük meg azt, hogy van ez egyszerűen. Forduljunk a primitív kultúrák felé, amelyek egyszerűen tudják még ezt csinálni. Forduljunk a primitív kultúrák felé, amelyek történetileg úgymond egy korábbi szakaszhoz tartoznak. Tehát minden, nyilván minden összetett kultúra egyszerűen kezdődött, tehát természetesen nem arról volt szó, hogy a európai kultúra is úgy kezdődött volna, hogy gőzgépet szerkesztenek. Tehát nyilván minden kultúra valahogy egyszerű formában kezdődik. Tehát ha a mi kultúránk, a mi európai kultúránk túlbonyolódott, tévútra futott, akkor menjünk vissza az elé, az európai kultúra elé, és nézzük meg a primitív kultúrák tanúságát, hogy ők mit mondanak arról, hogy hogyan lehet a világban élni, és hogyan lehet otthonosan vagy sem, de a világunkat megalkotni, és hát ha tanulunk tőlük valamit, hát ha valamit az ő szemléletükből, világlátásukból át tudunk venni, és valamit tudunk kezdeni ezzel az európai kultúrával, amely már inkább teher számunkra, érezték sokan ekkor. Tehát megint a fő motivációja a primitív kultúrák felé fordulásnak az az önmegértés, a saját megértése. Tehát az egyfajta identitásválság vagy válságtapasztalat, és ebben a válságtapasztalatban fordulunk a másik felé, a más felé, hogy onnan magunkat jobban tudjuk érteni, jobban tudjuk magyarázni, vagy akár saját magunk számára egy más lehetőséget próbáljunk találni, vagy kidolgozni. Tehát ennyiben ez a régi kultúra, ősi kultúra, egyszerű kultúra, vagy primitív kultúra az egyáltalán nem pejoratív jellegű. Nyilván az is munkál benne, hogy a népi kultúra az nem elég régi már. Tehát azt persze a romantikus etnográfusok is tudták, hogy azért ez nem a korai kulturális szakaszból származik, tehát a népi paraszti kultúra is természetesen nem évszázadokkal vagy évezredekkel volt korábbi, de még úgy gondolták, hogy elég odáig visszamenni az időbe, nem kell még visszább mennünk. A 19. század végén sokan úgy érezték, hogy nem, a népi kultúra, a paraszti kultúra is már olyan része a kultúrának, amely már ez a tévútra futás szakaszába tartozik. Tehát még korábbanra kell visszamenni, még egyszerűbbhöz kell visszamenni. És alapvetően Európán kívülihez kell tehát visszamenni, amely nem az európai kultúra útját járja, amely már hanyatló státuszba került, mondták ugye sokan, mondjuk Spengler és mások. Az egyik irány, amely felé fordultak, az persze nem primitív kultúra volt, hanem az európainál ősibb kultúra és civilizáció, ugye részint a távol-keleti kultúrákhoz fordultak. Ugye nagyon erőteljesen megélénkült Kína, Japán iránti érdeklődés a 19. század folyamán, különösen a végén. Ezt képzőművészetben, zenében nagyon világosan látszik. Tehát ez volt az egyik irány, tehát ez nem a primitív kultúra irány. De a másik irány, azok ténylegesen az egzotikus kultúrák, részint afrikai, törzsi kultúrák, részint óceániai kultúrák, és kisebb részben afrikai kultúrák, elsősorban az afrikai és az óceániai volt ekkor domináns. Európában legalábbis természetesen. Ugye példaként elég valaki Gauguinre gondol, aki számára ugye Oceánia meghaladhatatlan benyomást jelentett, és végig a kései művein ez végigkövethető, de szintén gondolhatunk Picasso-ra, aki ugye lelkesedett az afrikai szobrászatért, és maga is azt mondta, hogy a saját művészetének alakulásában a néger művészet az döntő jelentőséggel és befolyással bírt. Tehát a művészetben jócskán tapasztaljuk a primitív kultúrákhoz fordulást, annak, mint ösztönző erőnek a megjelenését, és másfelől természetesen ezzel párhuzamosan kialakulnak a kulturális antropológiának a kutatási módszerei és területei is. Ráadásul a kulturális antropológiának, mint tudománynak a formálódását segítette is az, hogy primitív kultúrák a maguk egyszerűségében azt is jelentik, hogy viszonylag egyszerű vizsgálati terepet jelentenek. Tehát az európai kultúra az ugye egy nagyon bonyolult és összetett rendszer volt ekkor, azt a maga egészében átlátni, megérteni borzasztó nehéz feladatnak bizonyult, Szóval lehetett azt mondani, hogy egy egyszerű, egy primitív kultúrát az sokkal könnyebb megközelíteni. És ez a kulturális antropológia korai szakaszában elég jelentős lökést adott. És ahogy természetesen a korai antropológiánál megfigyelhettük azt, hogy voltak bizonyos állítások, jellemzők, amelyek a 20. századra kétségesnek bizonyultak, a kulturális antropológiánál is megfigyelhető az, hogy a 19. század végének, 20. század elejének korai kulturális antropológiája a számos olyan kutatásmódszertani jellemzővel, sajátossággal bír, amelyek a későbbi antropológiában megváltoztak, és a korábbi alkalmakkor Görcnek, Brunnernek az elképzelése is egyébként ebbe tartozik. Tehát részint ezt is fölidézve, de nem csak ezeket a mozzanatokat említve, szeretnék itt is néhány ilyen változásra. A korai kulturális antropológiának alapvető célja volt az objektív megfigyelés, vagyis a terepmunka, a terepmunkát, ők is gyűjtésként értelmezték, tehát tulajdonképpen itt a néprajz és a antropológia között módszerében annyira nincs feltétlenül döntő szakadás, egymással természetesen kölcsönható tudományokról van szó, és objektív megfigyelésre, objektív leírásra kívántak alapozni. Ahogy ez már Görcz és Brunner kapcsán szóba került, vagy említettem, a 20. század második felében ez már fikciónak bizonyul. Nem csak azért, mert mindig elméleti szempontok is meghatározzák a kutatást, hanem azért is fikciónak bizonyul, mert a jelennek a fikcióját is magában hordozza, vagyis hogy a terepmunka az a jelent abszolutizálja. De egy kultúra életében a jelen, ahogy egyébként ugye a múlt a etnográfiában, ugye a kulturális antropológia esetében pedig a jelen nem szakítható ki a kultúra folyamatából, a kultúra történelméből. Tehát az, hogy a jelen így tárgyasítható, ez alap egy kimerevíthető, elszigetelhető és mint rendszer vizsgálható, ez alapvetően egy fikciónak a következménye volt. Ez persze bizonyos mértékig reflektálták is a korban. Egyébként Saussure volt az, aki hasonló módszertan dolgozott ki, és majd később nagyon nagy befolyása is van. A nyelvelemzés során a szinkron nyelvelemzésnek a módszerét állította előtérbe. És ugye a szinkron nyelvelemzés módszere az, hogy egy jelenbeli metszetet rögzítsünk és írjunk le, mint egy teljes rendszert. Így tekintsünk a nyelvre. Saussure tudatában volt annak, hogy ez egy módszertani fikciónak a következménye, tehát ő tudta azt, hogy a nyelv az folyamatosan változik, csak azt mondta, hogy nem ezt a folyamatos változást kell előtérbe állítani, mert úgy nem tudunk mit leírni, legfeljebb valami káoszt tudnánk ott keríteni, hanem muszáj ahhoz, hogy tudományt alkossunk, muszáj egy jelenbeli metszetet készíteni. És ezt a jelent mesterségesen kiszakítani, elválasztani, elszigetelni és rögzíteni, tárgyasítani. És így létrehozni a tudománytárgyát. De tudnunk kell azt, tehát, hogy ez egy fikció, valójában a jelen egy állandóan változó kultúrának a folyamatába tartozik bele. Másfelől a korai antropológiának alapvető célkitűzése volt a teljes körű dokumentálás. Tehát ez a teljes körű dokumentálás, ez nyilvánvalóan megint illúziónak bizonyult, tehát egyre határozottabban érzékelték azt, és egyre inkább látták azt, hogy kikerülhetetlen az, hogy a kulturális antropológia válogat, tehát, vagy az antropológus válogat. Tehát mindig válogatás és kihagyás történik egy egzotikus, másik kultúrának a leírása. Nem csak egzotikus, bármilyen másik kultúrának a leírása, az mindig szelektív. Tehát mindig bizonyos mozzanatokat kiemelek, és más mozzanatokat pedig ki fogok hagyni. Tehát a teljes dokumentálás illúzió, dokumentálás, a leírás mindig szelektív. Ehhez szorosan kapcsolódik ez az előző két ponthoz, hogy a kulturális antropológia, különösen a korai kulturális antropológia egy adott térhez kívánta rendelni, egy térben próbálta rögzíteni a saját vizsgálatának tárgyát, tehát térben lokalizált kultúrát kívánt vizsgálni. A 20. században, a 20. század második felében pedig egyre hangsúlyozottabban az került előtérbe, hogy valójában a primitív kultúrák is általában mindig keveredő kultúrák, egymással valamilyen módon kölcsönható kultúrák. Tehát a legegyszerűbb kultúra is sok szempontból hibridként áll elő, hibridizáció jelenségét mutatja, és ez persze ez a jelenség, ez felerősödött nagyon erőteljesen a 20. század folyamán. Tehát a globalizáció jelensége az ahhoz vezetett, hogy a primitív kultúrák sem őrizték meg a maguk zártságát és teljes érvényűségét, a primitív kultúrák is egymással kölcsönható kultúraként működtek. Ilyen értelemben pedig egy hibrid kultúra az nem rendelhető egyértelműen helyhez, tehát egy hibrid kultúrának a lényege az, hogy különböző területekről eredő szokások kölcsönhatásaként áll elő. És a hibridizáció a 20. század végi kulturális antropológiában nem negatív jelző. Tehát ez egy leírása a folyamatnak, nem pedig elítélése a folyamatnak. Egy természetes kulturális folyamat részét képezi az, hogy a különböző kulturális hatások azok keverednek egymással. A korai kulturális antropológiának törekvése volt, hogy egy semleges elemzésre tegyen, vagy semleges föltárásra tegyen kísérletet. A 20. század végi antropológusok pedig nagyon erőteljesen azt hangsúlyozzák, hogy amikor az európai antropológus elmegy a terepre, akkor nem semlegesen leírja vagy fölismeri az idegent, hanem megkonstruálja az idegent. Tehát valójában az antropológia tárgya az épp úgy egy konstruált tárgy, mint ahogyan a néprajz tárgyaként a népi kultúra is egy konstruált tárgy volt. Persze itt sem arról van szó, hogy pusztán fikció, az egész csak egy kitalálás lenne, tehát szó nincs erről, hanem az, hogy a gyűjtésnek, a fölfedezésnek, a föltárásnak a mozzanatai nem választhatók szét a konstruálásnak, az alkotásnak, a létrehozásnak a mozzanataitól. Másképpen fogalmazva, gyakorlati és elméleti aspektusok közé nem húzható merev fal, nem vonható a kettő között merev határ. Tehát az idegen, az mindig egy konstruált idegen. Ennek van egy nagyon egyszerű oka egyébként, az, hogy a idegent a maga teljes idegenségében nem ismerhetem föl. Tehát ami teljesen idegen számomra, az azt jelenti, hogy semmit nem értek meg belőle, hiszen ezért teljesen idegen. Abban a pillanatban, hogy az idegent elkezdem megérteni, elsajátítani, bizonyos mértékig a saját képemre is formálva értem meg. Tehát a megértésnek a természetes formája az, hogy magammal összevetem, magammal viszonyba hozom, és amikor magammal viszonyba hozom, akkor azt a képet, amit róla alkotok, azt én is alakítom. Magamból kiindulva is alakítom. Nem csak az ő teljesen objektív képe az, ami bejön, hanem az lesz az idegen képe, amilyennél én formálom az idegent. És ha más antropológus megy, vagy máshonnan érkező antropológus megy ugyanarra a terepre, ő ennek az idegennek, a másiknak egy más képét, egy más portréját fogja megrajzolni, meg lehetnek közös vonásai az enyémmel, és biztosan lesznek az enyémtől eltérő vonásai is. Az idegennek ez a konstruálása egyébként nagyon szépen megmutatkozik a 20. századi sztereotípia kutatásokban is, tehát hogy mindig az, ahogyan az idegent elgondoljuk, az bizonyos fokig sztereotípiáktól terhelt lesz. Nem tudunk az összes sztereotípiánktól elszakadni. Ami természetesen nem jó, csak egyszerűen nem tudunk mintől elmenekülni. Mindig lesznek olyan sémáink, amelyeket érvényesíteni fogunk akkor, amikor az idegent megalkotjuk. És természetesen minél messzebb vagyunk az idegentől, annál erőteljesebben a sémák fognak működni. Tehát lehet, hogy az antropológus, aki ott helyben van, és megalkotja a terep munkáját, Ő nagyon sok mindent észrevesz és felfigyel rá, és nagyon sok mindent le is ír. Nyilván ő sem teljesen objektív megfigyelő. De amikor ezt a munkáját közli Európában mondjuk, akkor nyilván az ő kollégái, akiknek van tapasztalatuk, szintén sok részletet észre fognak venni, de ha ők nem jártak ott, ők már jóval kevesebb mindent fognak belőle észrevenni. Viszont a nagy közönség legel, ha már persze ugye érdekesek lesznek, de érdekesek lesznek, mert a korban az útleírásnak, az egzotikus népek leírásának pont a 19. század végén, 20. század elején hatalmas divatja volt. Tehát az egzotikus bemutatásának, amit észrevettek belőle az emberek azok, akiknek ugye semmi valódi kapcsolatuk nem volt primitív vagy ideg, tehát egzotikus kultúrákkal, azok természetesen a sztereotípia jellegű dolgok voltak. Azt vették észre elsőként, ami megfelelt a saját elvárásuknak, a saját korábbi sztereotípiájuknak, és azok a mozzanatok sikkadtak el, melyek lehet, hogy sokkal lényegesebbek voltak, de ezen kívül estek. Ugyanarról van szó, mint Branner-nél az elsődleges és másodlagos elbeszélés esetében. Most az elsődleges elbeszélés az a laikus olvasó elsődleges elbeszélése, akinek ez az elsődleges elbeszélése szintisztán sztereotípiákból áll. Az más kérdés, hogy nyilván egy jó esetben egy figyelmes olvasó ezeken tud módosítani, tehát megint nem arról van szó, hogy csak megerősíti a sztereotípiáit, de sok szempontból ezekre a sztereotípikus vonásokra lesz érzékeny. Tehát ilyen értelemben az idegen, az idegenről alkotott kép egy másik kultúrában az mindig egy konstruált kép, ahogy hasonlóan előzőleg is láttuk. Ehhez a semleges hozzáálláshoz hasonló törekvés, hogy a kultúráról az antropológia egy koherens, egy integráns képet alkosson. Tehát a kultúrát, mint teljes rendszert fogja föl. Ez megint törekvésként érthető, de a 20. század végi kulturális antropológia egyre inkább azt látja, hogy csak töredékeiben ragadható meg egy idegen kultúra, tehát az idegen kultúra leírása az mindig fragmentáris jellegű, fragmentarizált, mindig csak töredékeket vagyunk képesek látni, és sokszor ezek a részleges mozaik kockák, ezek divergens tapasztalatokat jelentenek, széttartó tapasztalatokat. Tehát, hogy éppen azért, mert ha érzékenyek vagyunk az idegen kultúra idegenségére, akkor pontosan ezekben a divergenciákban tapasztaljuk meg azt, hogy nem teljesen értjük. Hogy ez azért tényleg nem az én kultúrám, hanem valami másik kultúra, és ezért olyan ellentmondások lépnek fel, amelyeket nem tudok teljes mértékben kibékíteni. Ez viszont azt jelenti, hogy nem érhetek el egy teljesen integráns leíráshoz, amely minden elemet a helyére tud tenni, és minden elemet be tud illeszteni a rendszerbe, tehát minden fogaskerék szépen összepasszol, az lényegében az idegenség felszámolását jelenteni. Tehát ezért a részlegesség, a fragmentaritás, a divergencia tapasztalata egy másik kultúra esetében az megint nem negatívum, hanem tulajdonképpen pontosan igazából az idegen megtapasztásának és az idegen elismerésének, mint akinek egy saját kultúrája van, és nem az én kultúrám az övé, ennek a lehetőségét viseli. És ezzel szoros összefüggésben, majdhogy nem ugyanezt másképpen fogalmazva, a korai kulturális antropológia egy holisztikus tudásra törekedett, egy egészelvű tudásra, az egészet látni át. Ugye ezt jelenti egy holisztikus szemléletmód. Ezzel szemben egyre világosabbá vált, hogy minden kulturális antropológiai megközelítés egyszerűsít, vagyis reduktív természetű. Lehet persze, és talán szerencsés is törekedni egy holisztikus szemléletre, de soha nem lehet elérni ezt a szemléletet. Mindig a leírásunk szükségszerűen reduktív lesz, mindig lesz olyan, amit nem veszünk észre, mindig lesz olyan, amit nem írunk le. Vagy ha netán előkerülne az az eset, hogy mindent leírtunk és mindent észrevettünk, akkor pedig rá kell döbbennünk, hogy a jelent nem tudjuk tárgyiasítani, nem tudjuk kiszakítani, a kultúra egy folyamat, és amikor végre megnyugodtunk, hogy mindent leírtunk, a következő pillanatban az a kultúra már másképpen működik és átalakult bizonyos mértékig. Nyilván nem radikális kulturális forradalom zajlik benne le, de valami már máshogy lesz. Hát ezt már az én korosztályom is nyugodtan érzi, hogyha most arról beszélnénk, hogy milyen szavakat használtok ti, és melyeket ismerek én, akkor biztos, hogy számos olyan szót tudnátok, mert a fogalmam sincs, hogy mit jelent, és hogyan használjátok, és ha most elmondanátok minden ilyen szót, akkor a jövő hétig biztos, hogy születne még néhány, amit megint ismételten nem ismernék. Tehát amint azt hittük, hogy na most már minden megvan, ha idáig el is juthatnánk, a következő pillanatban már a kultúra tovább gördül, és újabb mozzanatokkal fog gazdagodni. És ezért bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, hogy a korai kulturális antropológia szintén egy picit menedéket keresett, az európai kultúra felől megpróbált egyfajta egyszerűségben találni menedéket, tehát valamelyest a saját kultúrájának az összetettségétől való félelem is vezette a kulturális antropológiát. És a kulturális antropológia története során ez került előtérbe, hogy valójában az egyszerű is van legalább olyan összetett, mint amilyennek a összetett kultúrát gondoltuk. Én köszönöm szépen.
Bevezetés a kultúratudományba. Bengi László előadását közvetítettük. A felvétel 2014. 10. hó 9-én készült.